Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az Unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok éppen ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTV a költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Ez szerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vlagyimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részvételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna szumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák. A közlemény szerint összesen 34 személyt és 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A gyermekek szexuális neveléséhez nyújt tanácsokat Habó Márta és Eberlein Éva, Családi Csalamádé című mesekönyve és munkafüzete. Egy négy gyermekes család mindennapjairól szóló, májusban megjelent mesekönyvről az egyik szerzővel, Eberlein Évával beszélgettünk. A gyermekek fejlődését és az egyes életkorukban követendő szexuális nevelés mérföldköveit Várfalvi Marianna védőnővel, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége elnökével vettük végig. Császi Erzsébet interjúját hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvről fogunk beszélgetni ma, ami a szexuális nevelésről szól, a gyerekek szexuális neveléséről. Habó Márta és Eberlein Éva írták a könyvet. Ennek az a címe, hogy Családi Csalamádé. Ez mese könyv és foglalkoztató könyv egyben. 14 mese található benne. A könyvnek április 12-én volt a bemutatója, a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége és a Józsa Judit Művészeti Alapítvány szervezte Budapesten. Az egyik szerzővel, Eberlein Évával beszélgetünk. A foglalkozását kérdezve, az előbb azt válaszolta, hogy identitás coach. Vajon mit takar ez a foglalkozás? Magyarul mit jelent?
Az identitás coach nagyon nehezen lefordítható magyarra, mert ugye az identitás szó az érthető. A coachot viszont életvezetés tanácsadónak fordítják magyarra, de azért nem szeretem ezt a kifejezést, mert nem tanácsadás folyik, tehát nagyon félrevezető maga a kifejezés. A coach angolul edzőt jelent, de ez így magyarul furcsán is hangzana, hogy identitás edző, viszont jól leírja azt, ami történik, hogy magában ebben a folyamatban, hogy valaki szeretne a saját magával jobban tisztában lenni, viszont én nem tudom, hogy ő kicsoda, csak úgymond lelki edzőként, vagy személyiségedzőként, de ez nem jó ez a kifejezés. Kísérem ezen az úton, hogy egyre inkább felfedezze magát, és helyre tegye önmagában azokat a kérdéseket, irányokat, terveket, amivel éppen most foglalkozunk egy folyamatban.
Tehát ez egy segítő foglalkozás, aki akár elakadt az életébe, vagy nehezen tud dönteni, vagy új irányt szeret venni, akkor annak ilyen segítő beszélgetés folyamatban lehet részt venni önnel.
Igen, erről van szó röviden.
Térjünk rá a könyvre. Nem ez az első könyve, amely a szexuális nevelésről szól. Milyen indítatásból kezdett ezzel a témával foglalkozni?
A 2000-es évek elején kezdtem el ifjúsági evangelizációval foglalkozni, ahol gyerekekkel, kamaszokkal, fiatal felnőttekkel egyaránt lelki gyakorlatokban, táborokban foglalkoztunk, és nagyon gyakran előkerült a párkapcsolat, nemiség, szexualitás, menstruáció, és így tovább ezek a témák. De így ebben a formában lassan 10 éve foglalkozom vele, ugyanis látjuk azt, hogy milyen nyomás nehezedik a mai szülőkre a média fejlődésével és átalakulásával, és ez nagyon sok gyerek és kamasznak okoz problémát abban, hogy lányok, nővé, a fiúk férfivá váljanak. És ezért kezdtem ilyen programokat csinálni, előadásokat tartani, online kurzusokat, és könyvet is írni végül, hogy a szülőknek segítsek abban, hogy tényleg milyen korban, miről és hogyan, tehát konkrét gyakorlati példákat, mondatokat átadni, hiszen mindjárt tudjuk, hogy meg szeretnénk ezt jól csinálni, kevesen kaptunk erre mintát, és a kérdés az, hogy mégis mit mondjak, mikor mondjam, hogy mondjam.
Említsük meg az első két könyv címét, és utána térjünk rá a Családi Csalamádé című könyvre.
Az első könyv ebben a témában, az első pelustól az iskoláig, kicsit félrevezető a címe, ugyanis a prepubertás korról szól, tehát nem csak az első 6 évről, hanem 0-tól 12-ig milyen feladatok állnak a szülők előtt a szexuális nevelés tekintetében, mikor és mit kell elmondani, megtanítani, átbeszélni, milyen szabályokat tanítsunk meg a gyerekeknek. A második pedig a gyújts fényt, ez a serdülők szexuális neveléséhez nyújt gyakorlati segítséget, támpontokat a szülőknek, és ez a mostani könyv, a Családi Csalamádé tulajdonképpen Habó Márti ötlete volt, aki elvégezte a szexuális nevelés alapokról szóló online kurzusomat, és azzal keresett meg, ő nagyon sok, nagyon fantasztikus mesekönyveket írt, hogy mi lenne, ha ő írna ebből egy mesekönyvet, és akkor én azt kiegészíteném tanácsokkal, meg átnézném, hogy tényleg ott minden jó legyen, és hát így született a Családi Csalamádé, ami valóban 14 történetet tartalmaz, a meséket Márti írta, és a könyve elején, végén vannak tanácsok szülőknek, gyakorlati tanácsok, és minden mese után vannak beszélgetés indító kérdések, amik segítenek a témát jobban elmélyíteni, és vannak foglalkozások, játékok, olyan kreatív tevékenység, javaslatok, ötletek, amiket így a családdal együtt tudunk elvégezni, és ez is mélyíti azt a kapcsolatot, meg a magával a témával való foglalkozást.
Sok témával foglalkozik a könyv, amit meg lehet róla tudni az interneten, ezek az élet tisztelete, nőiesség, férfiasság, menstruáció, fogantatás, magzati fejlődés, születés, pornográfia, sexting, ez a szó ez azt jelenti, hogy szexuális tartalmú üzenetek, képek, videók küldése digitális eszközökön, például okostelefonon, interneten, közösségi médián át. További témák, fiús, lány, lányos fiú, jelszó, bugyiszabály, szerelem, párkapcsolat, házasság. Hogyan lehet ezeket a témákat mesébe foglalni, mondana példát?
A Családi Csalamádé egy 4 gyermekes család történetét kíséri végig egy szakaszon. És tulajdonképpen betekintést kapunk ennek a mesebeli családnak az életébe, ami olyan család, mint minden család. Tehát, hogy nem egy ideális család. Azt látjuk, hogy hát egy szanaszét lakásban a 4 gyerek felfordít mindent, így kezdődik. És hát a vége sem múzeumi rendnek és tökéletes állapotoknak a képét nyújtja. És ebben az abszolút hétköznapi családban látunk példákat arra, hogy hogyan kerülnek elő ezek a témák, hogy hogyan tanítja meg a két szülő a gyermekeknek az élet tiszteletét, azt, hogy minden élet magból születik, hogy gondozni kell, hogy hogyan gondozzuk, hogyan tiszteljük magát az egész természetet, hogy a természetnek van egy rendje, hogy a mi természetünknek is van egy rendje. 2 éves a legkisebb gyermek, 14 a legnagyobb, úgyhogy gyakorlatilag mindent látunk benne. Mindenki a korának megfelelően nyilvánul meg. Nagyon viccesek a történetek, tehát hogyan indul el például az egyik kedvencem, hát ott olyan nagyokat nevettem én is, hogy anyuka készül strandra indulni a gyerekekkel, és hát először otthon felejti a pénztárcáját, akkor visszafordulnak, akkor a táskájából megint valami hiányzik, akkor végre nagy nehezen elindulnának, akkor meg tisztába kell tenni a kisbabát, akkor megint vissza kell fordulni. Ez egy ilyen, tényleg egy hétköznapi családnak a történetét kísérjük végig, és ebben a keretben kerülnek elő ezek a témák, a jelszó használatára például a kisebbeknél, meg a nagyobbaknál is látunk példát, amikor egy idegen szólítja le a fiúcskát, illetve amikor a nagyobbik lány a barátnőinél van vendégségben, bizsipartin, és akkor ott a nagy lányok elkezdenek ilyen fotókat, szelfiket készíteni magukról, amivel a lány nem tud azonosulni, meg nem szeretne ebben részt venni, és hogy használja a gyakorlatban a jelszót arra, hogy az anyukájának jelezzen, hogy gyorsan vigye haza. És azt is látjuk, nagyon szép, ahogy anyuka rögtön elrohan a nagy lányáért, hazahozza, hogyan nyugtatja meg, vagy a kislánya meg látja, hogy a nagyobbik testvére, a nagyobbik lánya vérzik, és akkor kétségbe esik, hogy jaj, mi történt vele, és akkor anyuka elmagyarázza, hogy nem történt vele semmi, hogy a menstruáció az életünk természetes része, az élet továbbadásához szükséges. Ilyen hétköznapi helyzetekben látjuk ezekben a mesékben azt, hogy ezeket a témákat ez a család hogyan kezeli, és gyakorlatilag azt szeretem benne, Habó Márti szenzációsan megragadta azt, hogy tényleg hogyan tudunk ezekről a témákról hétköznap beszélni, és ezzel a mesével egy szülő le tud ülni a gyermekkel, és együtt olvasva megtanulják együtt, és leveszi a szülőről azt a terhet, hogy jó, akkor én nekem most kellene ezt elmondani, és hogy mondjam el, itt van ez a mese, el kell olvasni, és akkor utána már könnyebb róla beszélni, és ehhez vannak a segítő beszélgetések és a kreatív foglalkozás, csak hogy a mi családunkban folytassuk az ezekről való beszélgetést.
Az interneten úgy is jelezték ezt a könyvet, hogy kapaszkodó, beszélgetés indító kérdések vannak benne. A munkafüzet, amit Éva írt, szerkesztett, abban milyen feladatok találhatók?
Minden mese mögött, után a könyvben a meséhez tartozó feladatok vannak, például nézzük meg a családfánkat, vagy kész, beszéljük meg, hogy ki mit szeret a másikban, mit szeretünk magunkban, vagy van egy társas játék a ciklusról külön táblával, és akkor végigmegyünk, virágokat kell gyűjteni, látjuk azt, hogy a menstruációs ciklusnak mik a szakaszai, vagy van olyan játék, ahol egy lufit kell felfújni, és akkor egy pontot rajzolunk rá, és akkor átbeszéljük a lufi fújás során, hogy a magzatban hogyan nő a méhünk, hogyan tágul a nők méhe, és hogy abban a baba milyen szakaszban, hány hetesen, milyen fejlődésen megy keresztül. Hát gyakorlatilag az abortusz megelőzésében is segítséget nyújt az, hogy megtanulják a gyerekek a játék során, meg a mesék során, hogy milyen fejlődési szakaszokon mennek keresztül az anyaméhben a kis babák, és hogy az már ott élet, és hogy azt már ott tiszteljük, óvjuk és védjük.
Van-e olyan, hogy alkalmas időpont, vagy figyelni kell, hogy a gyerek hogyan érdeklődik, hogy esetleg a kortársaival beszélte már erről?
Nagyon fontosnak tartom, hogy előbb a szülő beszéljem. A gyermekek elméjében az ragad meg elsőként is, az lesz az alap, ami az első információ ezzel kapcsolatban. És egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermek előbb az óvodában, az iskolában hall a nemiségről valamit, amit aztán a szülőnek helyre kell tenni, tehát előbb leépíteni azt, ami ott már van, ha sikerül, vagy esetleg pornográfiában találkozik. Nagyon korán találkoznak egyébként pornográfiával, és a könyvben is van külön történetet szenteltünk ennek a témának. Vagy pedig a szülő építi fel a saját értékrendje szerinti értékrendet, elgondolást, nézetet a gyermekben a nemiségről, az Isten tervéről, a természetrendjéről, és ezért jó ez a könyv, mert 2 éves kortól gyakorlatilag segít, le lehet ülni, el lehet kezdeni ezekről beszélgetni, és magában az első pelustól az iskoláig című könyvben leírom azt, hogy az első pelenkától. Tehát ahogy az könyv címében van, az első pelenkától mi kell elkezdjük, nem szabad megvárni, hogy a gyermek kérdezzen, mert minden gyermek kíváncsi, de nem minden gyermek kérdez. És ha arra várunk, hogy a gyermek kérdezzen, akkor könnyen elszalasztjuk az alkalmat, és könnyen találkozhat máshol olyasmivel, amit aztán talán már nem is tudunk helyre tenni.
Emeljünk ki a témák közül egyet, például a pornográfiáról. Soha nem elég korán beszélni róla, hogy megelőzzük, hogy a gyerekek ezt nézik.
Költ Lákos szokta mondani, hogy akkor adjunk okos eszközt a gyermek kezébe, hogyha már bele vagyunk nyugodva, és egyetértünk azzal, hogy nézhet pornográfiát, mert gyakorlatilag néhány perc alatt rá lehet akadni. Most ebben a mesében, amit a könyvben van, azt látjuk, hogy fiúcska, talán 10 éves, ő úgy jön haza, hogy levert, nincs jó kedve, nagy nehezen anyuka kiszedi belőle, hogy mi történt. Hát kiderül, hogy az iskolában az osztálytársai együtt néztek pornót, és ő nem akart nézni, mert ő megtanulta otthon, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Ugye ez is kiderül a meséből, hogy elismétlik ott, hogy igen, ha valaki neked pornót akar mutatni, akkor mi a helyes magatartás ebben a helyzetben. De a fiúban mégiscsak ott van a kérdés, hogy hát jó, de most miért olyan nagy baj az, ha néhány mesztelen nőciről képeket néznek a fiúk, hát most ettől nem lesz semmi bajuk. És hát erre ér haza az apuka, aki aztán leül a fiával is elmeséli neki, hogy hát bizony őt is érdekelte, és látott ilyet bennem, mit keltett ez, és hogy valóban miért nem nézünk ilyet, miért helytelen ilyeneket nézni. Megtanulhatjuk, látjuk, együtt átéljük ebben a történetben azt, hogy is történik ez, és hogyan milyen szavakat használjunk, hogyan beszéljünk erről. Meddig lehet elmenni abban, hogy akár a saját tapasztalatainkat elmeséljük.
A gyerekek már elég korán elkezdenek más nemű társuk iránt érdeklődni. Hogyan érdemes kezelni ezt a helyzetet?
A könyvben egy nagyon aranyos történet van arról, hogy a gyerekek legóznak, és építenek egy kis legó házat, és akkor ott a legó kislányt az ő szerelmével egy szobába költöztetik, és hát apuka résen van, észreveszi a dolgot, és akkor elmagyarázza a gyerekeknek, hogy hát most nem emlékszem pontosan, milyen nevek vannak a mesében, de mondjuk Jancsi és Juliska, hát ők házasok? Hát nem házasok, ők csak szerelmesek. Mondják a gyerekek, és akkor mondja, hát akkor építsünk külön házat nekik, mert akkor ők nem aludhatnak egy szobában, és akkor erről is elbeszélgetnek, hogy mikor, minek van a helye, és valóban ezt is nagyon fontos már óvodáskortól fogva szóvá tenni, nem engedhetjük meg magunknak ma azt, hogy megvárjuk, hogy 12-14-16 éves legyen a gyerek, mire erről szót ejtünk, hiszen minden rajzfilmben és minden filmben látnak már mindent, egynemű párokat, más neműnek kinéző személyeket és szexuális tartalmú viselkedést már egészen fiatal kortól. Úgyhogy fontos, hogy mi a mi értékrendünket, az Isten tanítását egészen korán, már óvodáskortól, akár egy ilyen legós játék kapcsán átadjuk a gyerekeknek.
Hol lehet megvásárolni a könyvet?
A könyvet online lehet megvásárolni az egyedülnemmegy.hu weboldalon, illetve Budapesten az Újember könyvesboltban és Pécsen a Kordában.
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk, miért nem elég? Élni örökre, én nem tennék, csak boldog lenni, ennyit szeret.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de szép át ír most az élet. Oda fent a göncöl és a mars, tudják hiába minden harc eltéved, ki gyorsan lépked.
A fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép,
túl sok a szó, a nyár közepén, mint egy hűsvízi tó. Jó jön egy kéz, ha már éppen elég, zöldebb a föld, ha az erdő leég. Hey, függönyök mögül, lesekedő világ, fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret, majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép,
Várfalvi Mariannal beszélgető társunk, ő a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke, és ő volt a moderátor a Családi Cselemáté című könyv bemutatóján. Őt kérdezzük, hogy mit ajánl a szülőknek, mint védőnő, mikor kezdjenek beszélgetni a gyerekekkel a szexualitásról.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a kérdés, ez nagyon aktuális. Én mióta az eszemet tudom, és amióta a szakmát művelem, azóta egy folyamatosan meglévő kérdés. De szerintem ez a kérdés nem most keletkezett, hanem ez mióta az emberiség létezik. Azóta egy nagyon fontos epizódja az emberi életnek, a szexualitás. Ugye az állatvilágban ez teljesen másképpen van, és az emberek kommunikációjában, kultúrájában ezerféle módon jelenik meg a szexualitás. Különböző korokban, különböző társadalmakban, különböző kultúrában, sőt még azonos országon belül is generációról generációra látjuk azt, hogy milyen mozgások, milyen változások vannak ebben. Ezért nagyon fontos az, hogy a gyermeket tervező párok már a gyermektervezéskor gondolják át ezeket a szemléleteket, ezeket a világnézeti vagy kulturális elemeket, és próbálják kialakítani a közös álláspontjukat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyermekkel való beszélgetés, amit szó szerint értünk beszélgetésnek, akár évekkel meg kell előzze, az a foglalkozás a gyermekkel a nevelése során, ahogy a szexualitásba ő szinte láthatatlanul, szinte észrevétlenül belekerül. Mire gondolok itt? Már a magzati életben nagyon fontos az, hogy a család kialakítsa azt az álláspontot, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy kisfiú vagy kislány születik, a születendő gyermek élete az az ajándék, amit a nemétől függetlenül elfogadunk. Persze lehetnek vágyak, lehetnek elképzelések, akár az anyai, akár az apai oldalon. Lehet a család többi tagjának is észrevétele, hogy a kismamának a hasa hogy gömbölyödik, meg hogy csúcsosodik, és hogy milyen ételeket kíván, és milyen ételeket nem kíván. Tehát számos dologgal összefüggnek a nemi hovatartozással, vagy a nemmel kapcsolatos szexualitással kapcsolatos élmények is, vagy elképzelések. Akkor viszont, amikor megszületett egy kisbaba, és már bizonyossággal azért megszületett gyerekeknek a döntő többségében látható, hogy kisfiú vagy kislány született, onnantól kezdve, ahogy viszonyulunk hozzá, ahogy neveljük, ahogy megszólítjuk, ahogy pelenkázzuk, ahogy fürdetjük, ezek a gondozási események, akár még a szoptatás is befolyásolja a nemekhez való tartozást. Ezekről ritkán beszélgetünk, de én azt gondolom, hogy a védőnői feladatkörben ez egyre jobban előtérbe fog kerülni, és ahol a kismamák erre rákérdeznek, vagy akár az édesapák is, ott bizony időt kell erre szentelni, hogy ezekkel a témákkal is ilyen módon foglalkozzunk. Később pedig a kisgyermek gondozása során a napi feladatok ellátásában, aki gondozza őt, tehát mondjuk a legtöbbször az édesanya gondozza, vagy akár az édesapa, vagy a nagyszülők, vagy akár egy nagyobb testvér, ott nagyon fontos az, hogy mindig magyarázzuk el, és ez nem csak a szexualitás miatt fontos, hanem a gyermeknek kialakuljon egy testtudata, és meg kell nevezni, hogy most megtisztítom az arcoskádat, most kitörlöm a hónaljadat, most levesszük a szennyezett pelenkát, kakis vagy pisis pelenkát, vagy mindkettő akár, és most megtörlöm a különböző testrészeidet, most nem sorolom el, de nevén kell nevezni, ahogy a később is a család ezt meg fogja nevezni. És amikor például fürdik a baba, akkor is az életkorában teljesen mindegy, hogy hány éves, vagy érti, vagy nem érti, a megnevezett testrészeknek a tudatossá válása az innentől indul. A beszélgetésre rátérve nagyon fontos az, hogy amikor már a kisgyermek is megnevezi a saját testrészeit, akár ismételve a szülőknek vagy a gondozóknak a szóhasználatát, ez visszatükrözi azt a tudatosságot, hogy ő pontosan tudja, hogy most miről beszélünk, vagy most mi fog vele történni. Amikor ezekkel kapcsolatban valamilyen eltérés, vagy valamilyen extra feladat van, azt is nyugodtan, bátran magyarázzuk el a kisgyermeknek, vagy nagy csecsemőnek, kisdednek, hogy attól függ, hogy hány éves. Teszek egy zárójelet, hogy egy éves korig csecsemőnek hívjuk a gyermeket, utána kisdedről beszélünk, és három éves kortól kisgyermekről beszélünk. Ezt a védőnői szóhasználatban és a hivatalos nyelvezetben ezt így tagoljuk, ezeket az életkorokat. Tehát akkor, amikor akár már a csecsemőnek, kisdednek vagy kisgyermeknek valamilyen gondozási feladatai miatt még további információra van szükség, azt se titkoljuk el tőle. Tehát most gondolok például arra, hogy elég gyakran kialakul fiúknál a fityma szűkület, és annak a következtében a bőr alatti gyulladás kialakulása. Nem akadémiai székfoglalót kell ezzel kapcsolatban a gyereknek előadni, de ha érzékeli azt, hogy itt most az átlagosnál hosszabb és többféle gondozási művelet történik, akkor valahogy össze fogja rakni, hogy erre azért ő kap magyarázatot, és nem szótlanul végezzük el ezeket a feladatokat.
Következő lépcsőfok az életkorban, amikor a gyermek tudatában lesz, hogy ő fiú vagy lány, és elkezd érdeklődni az ellenkező nemű társai iránt, akkor előtérbe kerül a szexualitás újból. Hogyan érdemes kezelni ezt a helyzetet?
Ez sem ilyen hirtelen és egyik napról a másikra alakul ki, tehát például ott, ahol eltérő nemű gyermekek nevelkednek egy családban, vagy rokonok, vagy gyakran találkoznak eltérő nemű hasonlókorú gyermekekkel. Mondjuk jellemzően ez, hogyha közösségben van egy gyermek, akkor például egy óvodás környezetben, vagy még hamarabb, hogyha bölcsödébe jár, akkor egy bölcsödei környezetben is előfordulhat ilyen helyzetek, amikor ő felismeri azt, hogy az ő nemi szerve, az ő külalakja eltérő a másik gyermekétől, akár a hajviselet, akár a ruházat, akár a ruhának a színe. Tehát nagyon sok minden jellemzi ma a szexuális hovatartozást. Tehát az, hogy más, mint a kisfiúk, vagy más, mint a kislányok, vagy ugyanolyan. A nemi identitásnak nem csak a szexualitással és a nemi szervek felfedezésével, vagy azok gondozásával, vagy azok jelenségeivel kapcsolódik, hanem sok minden mással is. Az előbb elmondtam, hogy számos kulturális összefüggése is van a gyerekek nemi nevelésének. A játékválasztástól kezdve a meseolvasásig. A család óhatatlanul igyekszik a kislány számára kislányos dolgokat választani, a kisfiúk számára kisfiús dolgokat, de ne döbbenjünk meg azon, hogyha ez egyébként pont fordítva van. Ez nem jelent a normálistól való eltérést. A szexuális jelenségekkel kapcsolatban pedig nagyon fontos az, hogy például a higiéniára hogyan figyelünk, és tanítjuk már egész csecsemőkortól kezdve, ahogy az előbb elmondtam, a mozdulatainkkal, a szóhasználatunkkal, de ahogy például a szobatisztaságra elkezdjük nevelni a gyerekeket, ott is fontos az, hogy megtanítsuk őket a helyes mozdulatokra, hogy a lányoknál hátrafelé törlünk, és nem előrefelé, mert akkor a hüvely felé visszük a végbélről jövő szennyeződéseket, és ez gyulladást okozhat. Ugye a fiúknál például a herék miatt a herékkel kapcsolatos mozdulatokat is el kell magyarázni, hogy ő magának hogyan törölje, vagy hogyan rendezze ezeket a dolgokat. Gyerekközösségben, fiúk-lányok közötti kapcsolatban nagyon sokszor fordulnak elő nagyon jó helyzetek, amikor remekül tudnak szerepjátékot játszani, és remekül tudják az otthoni vagy egyéb környezetből jött ingereket lejátszani, és megszemélyesíteni, és szétosztani egymás között a feladatokat. Itt is érdemes megnézni az óvodásoknál, jellemző ez a jelenség, hogy ők maguk felosztják a szerepeket. De olyan is előfordul, hogy egy édesapa szerepét egy másik lány fogja játszani, vagy egy anyuka szerepét egy másik fiú. ez a gyerekközösségben kialakuló folyamatból adódik. Hát ebből sem érdemes arra következtetni, hogyha ilyen szereposztást választanak, akkor ez az eltérő nemi identitás felé való vonzalmat fejezné ki egyértelműen.
A pubertáskor előtt már szemmel látható változások történnek a gyerekeknek a testében. Erre is érdemes őket felkészíteni. Hogyan?
A felkészítés az megint csak egy folyamat. A pubertás előtti időszakban, ami azért a mai gyerekeknél rendkívül széthúzódó időszak, régebben 12-13-14 évesen is előfordul az első menstruációnak a megjelenése, ma ez sokkal korábbra tevődik a többségnél, tehát mondhatjuk azt, hogy hamarabb akcelerálódnak, vagy hamarabb érnek a mai gyerekek, de ez még annál is inkább fontos, hogy ezt óvatosan kezeljük, tehát ez nem elvárás, ez a belső biológiai hormonális működésnek az érési folyamata, ami nagyjából egyénre jellemző, vagy akár lehet ennek genetikája is, tehát például az édesanyának az érési időszaka milyen volt, vagy akár a nagymamának, de ebben úgy nagy többségében és nagy átlagában statisztikailag azért mégis megfigyelhetünk egy korábbi időszakra való áthúzódást, de ez nem kötelező. Tehát az a kislány, aki még nem érik, aki még ez nem következett be, nehogy azt sugalljuk, hogy vele baj van. Tehát nincsen baj, ennek van egy biológiai folyamata, ezt a folyamatot egyébként lehet segíteni sok mindennel, tehát például az egészséges életmóddal, nagyon fontos az, hogy a gyerekek eleget tudjanak és szabad térben mozogni, ugrálni, napi testmozgás lehetőségük legyen, megfelelően táplálkozzanak, ami azt jelenti, hogy egy könnyű vegyes táplálkozásban részesüljenek, nem eltúlozva a szénhidrátok, zsírok arányát, mert ezek mind befolyásolják a hormonális működést is. Túl azon, hogy hát az elhízott gyermek nyilván kevesebbet fog mozogni, és akkor ez egy ilyen egymást erősítő körré válik. Érdemes arról is beszélni, bár ilyen tudományos kutatásokról még nem olvastunk, de hát a logika diktálja, hogy a képernyő használat túlzott mértéke miatt a gyermekek már a tinédzserkor előtti években is akár hosszú órákat töltenek el mobiltelefon vagy egyéb képernyő, laptop vagy tablet használatával, és ez akadályozza őket abban, hogy szabadon mozogjanak, közösségben játszanak, és ezek a folyamatok szintén visszavethetik, még akár a nemi fejlődést és érést is. Arról is kell beszélnünk, hogy a különböző életkorokban a gyerekek van, amikor a saját nemük iránt érdeklődnek, és a lányok azt mondják, hogy hú, ilyenek meg olyanok a fiúk, vagy pont fordítva a fiúk mondják azt, hogy hát ilyenek a lányok, inkább játszunk, menjünk focizni. Tehát, hogy ezek a jelenségek természetesek, ez mióta az emberiség létezik, azóta így van. Tehát ezt is el kell magyarázni, hogy ennek a folyamatát, ennek a jelenségét az emberi méltóság és az egymás iránti tisztelet kifejezésével azért mindenképpen hozzuk összefügg. Amellett, hogy elismerjük, hogy hát ők most ebben vannak. A szexuális változások lányoknál és fiúknál is eltérőek. Tehát a fiúk később érnek és másképpen, mint a lányok, és a lányoknál is a különböző külső nemi jellegek, tehát a szőrzet kialakulása, a mellek növekedése és annak különböző fokozatai, vagy a menstruáció megjelenése, és azt megelőzően esetleg milyen hangulatváltozások, hasi fájdalmak, görcsök jelentkeznek, amikor még nem is történik ilyesmi, de a szervezet már készül, már tréningezik arra, hogy majd amikor ez valóban megtörténik, akkor hasonló érzéseket fog érezni. Ezeket még nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni egy olyan kislánynak, akinél ez nem ilyen egyik pillanatra a másikra jön. Azt is el kell magyarázni, hogy amikor már ilyen jelek alakulnak, akkor hogyan induljon el például iskolába. Nem tudhatjuk, hogy melyik órában, melyik percben indul el ez a folyamat. Tehát érdemes erre a szülőnek a kislányt felkészíteni, és az iskolában is, ugye a pedagógusok, ők már azért jobban fel vannak erre készülve, legyen egy ilyen egységcsomag mindenképpen, amihez bármikor hozzá lehet nyúlni.
Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart bounds out of the rhythm. Your beauty.
To you would love me the way I would die for.
soul all alone.
Ha nagy lépésekben haladunk tovább, akkor ezután kerül szóba a párkapcsolat, a nem kívánt terhesség. Erről miként érdemes beszélni a gyerekkel?
Mindenképpen meg kell magyarázni, és beszélgetni kell, nem csak a magyarázat, mert ugye ez egy egyirányú folyamat. A legfontosabb, hogy beszélgessünk. Tehát, hogyha ismeretet közlünk vele, hogy mi történik most az ő testével, lelkével, mert a kettő azért nagyon összefügg, akkor mindenképpen a beszélgetés során derül ki az, hogy az adott gyermek abban az életkorában mi az, amihez még plusz információt vár, magyarázatot, vagy fel tudja tenni a kérdéseit. Ez azért nagyon fontos, mert például a menstruációnál is kevés azt mondani, hogy majd havonta egyszer elindul egy vérzés, ami majd tart ennyi meg annyi napig. Ugye ez is egy nagyon változó dolog, tehát ezt se sugalljuk előre, de körülbelül egy hétig vagy még addig sem fog tartani, de ez is mondom személyenként változó. Nagyon fontos annak az okát is elmondani. Tehát itt nem arról van szó, hogy elesett és dől a vér a lábából, hanem egy egészen más folyamatról szól, ami életében évtizedeken keresztül fog tartani. És hogy ennek mi az oka, mi a célja, mi ennek az egész folyamatnak a belejárója, ami miatt figyelni kell erre. Nagyon fontos az, hogy értsék a belső nemi szerveknek, mert ugye eddig a külső nemi szervekről beszéltünk, a belső nemi szerveknek az érési folyamatai, annak az anatómiája, hogy helyezkedik-e, amit ő nem lát, nem tudja, hogy mi történik, és ez fontos egyébként az ellenkező nemű gyermekeknek is elmagyarázni, hogy ilyenkor most a lányokkal mi történik, vagy akár családon belül, hogyha van egy fiú testvér. És nagyon fontos az, hogy a kislányok értsék azt, hogy azzal, hogy elindul ez az érési folyamat, ennek milyen egyéb következményei is vannak. Tehát a pete éréssel egy időben előfordulhat olyan élethelyzet, amibe belekerül, akár óhatatlanul, akaratlanul, gondolok itt a nemi aktusra, és magát a nemi aktust is meg kell emiatt magyarázni a kislánynak, hogy ilyenkor mi történik vele, és hogy ennek az lehet a következménye, hogy a peteérés bekövetkezte után a körüli napokban termékenyé válik az ő szervezete, és megfoganhat egy új élet. És az az új élet, az ugyanolyan élet, mint amilyen ő maga is. Ez nagyon fontos, hogy ezt így tudatosítsuk a fiúkban is, és a lányokban is. És a megfogant új élet az ő élethelyzetében most mit fog okozni, és ebben kitől kérhet segítséget. Leginkább és legfontosabb, hogy a szülő iránti bizalom legyen olyan, amiben ő ezt bátran elmondhatja, vagy bátran megkérdezheti, vagy akkor lehetünk biztosak, hogy felkészítettük a gyermekünket egy ilyen életszakaszra, amikor az ő kérdései is megérkeznek hozzánk, és nem csak végig hallgatja, jaj, hát itt most egy nagyon kínos téma van, anya tördeli a kezét, azt se tudja, mit mondjon, és én meg nem tudom, hogy most erre hogy reagáljak, hogy kérdezzek, szóval vannak, én állítom, hogy vannak, valóban lehetnek kínos pillanatok, vagy helyzetek, de arra kell gondolni és bátorítani a szülőket, védőnőként is ezt tesszük, hogy merjenek beleállni a kérdésekbe, és valóban adjanak erre időt, teret, és a gyermekkel való kommunikáció kölcsönös legyen. Akkor, amikor már beindul ez a folyamat, a nemi érés ritmusa kialakul, mert azért ez sem teljesen egyértelmű, hogy az első hónapokban, vagy akár az első évben még úgymond rendszertelenül jelentkezhetnek ezek a havi ciklusok. Ezeknek a havi ciklusoknak a megismerésére ma már számtalan módszer áll rendelkezésre.
Előfordulhat szexuális úton terjedő betegség is, és fennáll a sűrű partnercsere lehetősége is. Ezek ellen mit érdemes mondani?
A szexuális úton terjedő betegségeknek részben van egy higiénés tisztálkodással és a nemi aktussal kapcsolatos higiénés vonatkozásokkal. Tehát ilyenkor, hogyha nem abban az életkorban van az illető pár, akik már gyermeket tudnak tervezni, hanem ettől eltérő módon jön létre a nemi aktus, akkor mindenképpen fontos az, hogy megfelelő védekezésről gondoskodjanak. És ezt mindenképpen érdemes szakemberrel átbeszélni, és a szülővel is természetesen. Tehát a szülő se lepődjön nagyon meg, hogy most egy új életszakasz következik. Egyrészt, másrészt pedig bátran lehet a védőnöktől tanácsot kérni, és konzultációt kérni, és akár ha olyan gyakoriságú, vagy olyan döntés születik, akkor pedig a párkapcsolattal kapcsolatban, akkor pedig mindenképpen szülésznőgyógyász orvostól is érdemes tanácsot kérni. A nemi úton terjedő betegségek megelőzésére a stabil párkapcsolat és a monogám párkapcsolat az, ami megoldást ad. Elsősorban meg kell nagyon nézni, hogy milyen életkorban van a pár, női vagy férfi tagja, vagy fiú-lány tagja. A mai úgymond szabados életstílus egyik velejárója az, hogy a szexuális érdeklődés az sokkal hamarabb elkezdődik, és ennek sokkal hamarabb próbálnak élményszinten is érvényt szerezni a fiatalok. Ugyanakkor át kell gondolni, hogy ennek a következményei nem csak a szexuális úton terjedő betegségeknek a létrejötte, hanem egy nem kívánt új életfoganása is lehet a következménye, és mindkettő együtt. És hogy ők vannak-e vajon olyan élethelyzetben, amikor fel tudják vállalni egy új élet érkezését. A szexuális úton terjedő betegségeknél pedig arra kell felhívni a figyelmet, hogy a gyakori partnerváltogatás, vagy a nem megfelelő higién és elővigyázatlanság még monogám kapcsolatban is okozhat problémát. Ez nem csak a tinédzserkorra jellemző, hanem bármelyik életkorunkban jellemző lehet. Tehát, hogyha bármelyik tagnak, a párnak rendellenes érzése van, viszketés, különböző egyéb tünetek, csípőérzés, vagy bármilyen olyan tünet, ami az addigiakhoz képest nem volt normális, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni, és ebben az esetben mindenképpen a párt is kell kezelni, mert különben újra visszakaphatja ugyanazt a fertőzést.
Habó Márta Eberlein Éva Családi Csalamádé című mesés foglalkoztató könyvéről beszélgettünk az egyik szerzővel, Eberlein Évával, Várfalvi Mariannal, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökével, pedig az élet keletkezésétől egészen a párválasztásig, pártalálásig beszélgettünk. Ő adott tanácsokat a szülőknek, hogy hogyan beszéljenek a gyermekeknek a szexualitásról. Császi Erzsébetet hallották. Akkor már látja a szülő, hogy a tinédzserkorú gyermekek érdeklődnek egymás iránt. Elképzelhető párkapcsolat, és akkor nem csak a szexualitás a fő téma, hanem egyébről is érdemes beszélni.
Valóban a szexualitás az egy természetes folyamat, a szerelem is. Nagyon tudunk neki örülni, meg nagyon tudunk benne szenvedni, de hogyha úgy alakul két fiatal között, hogy kialakul egy erős kötődés, egy szerelem, egy szexuális vonzalom, akkor azért mindenképpen fontos az, hogy, és ehhez is megint a szülők, vagy a kortársak olyan személyek tudnak hitelesen segítséget adni, amiben az önismeret, az értékek, a női vagy férfi mi voltunkban lévő értékek, azok felismerésre kerüljenek, és a maga a helyzet is, a döntési helyzet, hogy eldöntöm-e azt, hogy valóban ez a másik lány vagy fiú, valóban az-e, akivel először vagy akár utána rendszeresen kívánom ezt a szükségletemet, vagy igényemet, vagy vágyamat kielégíteni, vagy maga a szexualitás iránti érdeklődésem visz arra, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Ez óriási nagy különbség, és ritkán beszélgetünk a fiatalokkal erről a részéről a dolognak, hogy az önismeret, a másik embernek, a páromnak a megismerése, a közös pontok, a közös értékek, azok a közös döntések legyenek, ne a másik döntsön helyettem, hogy most megtörténik-e ez az esemény, vagy nem, hanem én döntsem el, hogy ez most velünk megtörténik, és velem megtörténik, annak minden várható vagy nem várt következményével együtt is.
Ugye emlékszel, hogy gyermekként de szép volt, idéz fel néha a gondtalan éveket, mikor arra mentél, amerről épp a szél fújt, néha visszamennél, de sajnos nem lehet. Volt, hogy a játszótéren a gyengéken nevettünk, pedig a bátrak mellett nem volt védelem. Végül a gyengék mellett bajtársakra leltünk, és a bátrak arcán kiült a félelem. Mikor lemegy a nap, még állok az utcán némán. Egyedül anyám szólít engem látva hangján. Indulnom kell, megvan bennem a szándék. Ha csak rajtam múlna, minden nap hazajárnék. Kergettél, én kergettelek téged, nem az őrületbe, csak a hátsó udvaron. Minden köztünk maradt, mi lent történt a téren. Nem volt házirend, aki ott volt, tudta jól. Végül a gyengék minket bátrakká neveltek. Békesség volt köztünk mindenkor. Néha félelmekkel együtt szép a játék. Üzenünk nektek a messzi távolból. Mikor lemegy a nap, még állok az utcán némán. Egyedül anyám szólít engem látva hangján. Indulnom kell, megvan bennem a szándék. Ha csak rajtam
egy 4 gyermekes családról írt mesekönyvet és egyben munkafüzetet Habó Márta és Eberlein Éva. A minden gyermekes családnak ismerős vicces, olykor nehéz pillanatokat és hétköznapokat írták meg a szerzők a Családi Csalamádé című mesekönyvben és munkafüzetben. A mindennapi életből merített történetek segítik a szülőket abban, hogyan beszélgessenek a különböző életkorú gyerekekkel a szexualitásról. Az egyik szerző, Eberlein Éva beszélgetett a könyvről Császi Erzsébettel, Várfalvi Marianna védőnő, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke pedig a gyermekek szexuális fejlődéséről beszélgetett.
Gyere babám, súd el a gondodat, szeretem a pillantásodat. Ez a dal még meg se volt, de téged már akkor a szívembe zártalak.
Újra írom én veled az életem, ha nem vagy itt, valahogy átvészelem. Nyugi, átvészelem.
Álmaimban